Ez a Híradó szombaton este. Acél Anna vagyok, jó estét kívánok. Tranzakciós illeték, biztosítási adó, távközlési adó. A minisztérium még egyeztet az érintettekkel. Lengyelországban a nyugdíjkorhatár felemelése, Szlovéniában a megszorítások ellen tüntetnek. Több mint 1 milliárdot követel a Budapesti Közlekedési Központ a BKV egyik szerződött partnerétől. Kisiklott egy tartálykocsikból álló szerelvény Mária Besnyő és Bak között, a forgalom szünetel. Nem lesz felső korlátja a tranzakciós illetéknek, ez is kiderül az új adókról szóló törvénytervezetből, amelyet tegnap nyújtott be az országgyűlésnek a Nemzetgazdasági Minisztérium. Az illeték 1000-ék lesz, és a bankoknak kell majd fizetniük januártól. Ebből 130 milliárdos bevételre számít a kormány. Szintén jövőre vezetik be a biztosítási adót. A benyújtott javaslat szerint a következőnél a díj 30%, a kötelezőnél a díj 30%-a, a kaszkónál 15, vagyon és balesetbiztosításnál pedig 10% lesz az adó mértéke. Élet- és betegbiztosítások után viszont nem kell majd fizetni.
Az országgyűlés internetes oldalán már olvashatók a tranzakciós illetékről, a biztosítási adóról és a távközlési adóról szóló törvényjavaslatok. Tranzakciós illetéket szinte minden utalás után fizetni kell majd, kivéve a bankon belüli saját számlák közötti pénzmozgást. Az 1000-ékes illetéknek nem lesz felső határa, és a pénzügyi szolgáltatóknak kell majd megfizetniük. Illetékköteles lesz például az átutalás és készpénzbefizetés, illetve a csoportos beszedés is, és fizetni kell majd a sárga csekkek után is. A kormány 2013-tól mintegy 130 milliárd forint bevételre számít évente a tranzakciós illetékből. Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter már korábban is hangsúlyozta, hogy ezt a költséget nem terhelhetik át a bankok az ügyfelekre.
Az történik majd, ami a bankadónál történt, és a baleseti adónál, hogy nem sikerül.
A bankszövetség elnöke az estében azt mondta, az új 1000-ékes illeték súlyos terhet róhat az olyan cégekre, amelyek milliárdokat mozgatnak akár hetente a számláikon.
Egy magyar nagyvállalat évente 100-szor mozgatja meg a 10 milliárd forintját. Az azt jelenti, hogy 1 milliárd adót kéne fizetni.
A biztosítási adóról szóló törvényjavaslatban is már konkrét számok szerepelnek. A kormány ugyan megszüntetné az önálló baleseti adót, ám ezt a tételt a biztosítási adó részeként továbbra is fizetniük kellene az autósoknak. Így 2013. januárjától a kötelező gépjármű felelősségbiztosításoknál 30%, a kaszkónál 15%, a vagyon- és balesetbiztosításoknál pedig 10% lehet az adó. Az élet- és betegbiztosítások után viszont nem kell majd fizetni. Az állam 15 milliárd forint bevételre számít a biztosítási adóból. A javaslatokat kidolgozó Nemzetgazdasági Minisztérium a részletekről az országgyűlés döntéséig még egyeztet a pénzintézetekkel és a biztosítókkal.
A távközlési adót már júliustól bevezetik, ez a javaslat is az országgyűlés előtt van. Eszerint havonta az első 10 perc lesz adómentes, a fölött 2 forint lesz az adó percenként. Magánszemélyeknek maximum havi 700, cégeknek pedig 2500 forintot kell fizetniük a telefonbeszélgetések és SMS-ek után. Kényszerhelyzetben van az ország, ezért támogatja az új adók bevezetését a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetségének ügyvezető elnöke. Demián Sándor szerint Magyarország jelenleg nem független ország, mert megfogalmazása szerint a függetlenség gazdagság kérdése. A befektetők bizalmát pedig akkor lehet visszaszerezni, ha sikerül stabilizálni a gazdaságot.
Kényszerhelyzetben van az ország. Ugye 11-szer lett Magyarország leértékelve a hitelminősítőknél az utolsó 10 évben, 10 a előző kormányzati ciklusra esett, egy most, tehát erre egy. Nincs meg a külföldi tőkének a bizalma, ahhoz először kiegyensúlyozott költségvetés kell.
A Fidesz és az MSZP politikáját is kritizálta Vona Gábor, a Jobbik elnöke a párt mai tüntetésén. Az elmúlt évek általuk megszorítónak, sőt hazaárulónak nevezett politikája miatt. A résztvevők a szocialisták székháza előtt gyülekeztek, majd onnan mentek át a Fidesz központjához. Vona Gábor a magyar élet menetének nevezte a vonulást. A Fidesz székházánál egy molinóval fogadták a tüntetőket, amelyre azt írták, a Jobbik a bankok oldalára állt.
Az MSZP székházánál gyűltek össze a Jobbik vezetői és támogatói. Szerintük az előző kormányzat is tehet arról, ahol most Magyarország tart. Egyúttal élesen bírálták a Széll Kálmán terv 2-t is.
Az a csomag, ami most készül Széll Kálmán terv néven, túltesz a bokros csomagon, túltesz mindenen, ami eddig volt.
A résztvevők a Jókai utcából átvonultak a Fidesz székháza elé. A menet eleje az Andrássy úton a Kodály körönnél volt, amikor a vége áthaladt az Oktogonnál. A Lendvai utcába érve a Fidesz székházán a párt üzenete várta a jobbikos tüntetőket.
Itt állunk a Fidesz székháza előtt, amely azt írta föl a falára, azzal várt bennünket, hogy a Jobbik a bankok oldalára állt. Mi soha nem állunk a bankok oldalára, ők születésüktől fogva ott állnak. Ez az igazság.
A pártelnök szerint azért támadják a Jobbikot, mert ez az egyetlen párt, amelynek az elnökségét, ahogy fogalmazott, még nem szállta meg a gazdasági, politikai befolyással bíró háttérhatalom.
Egységesen a nőknél és a férfiaknál is 67 évre emelik a nyugdíjkorhatárt a következő években Lengyelországban. Több ezren tiltakoztak Varsóban a parlament előtt, amikor a törvényről szavaztak. És takarékossági csomagot fogadtak el Szlovéniában, csökkentik például a közalkalmazottak fizetését, és többet kell dolgozniuk a tanároknak. A kormány szerint csak így tudják tartani az uniótól elvárt költségvetési fegyelmet.
Önök megmentik az országot, de a népet tönkreteszik. Ez áll Ljubljanában az egyik tüntető transzparensén. A szlovén megszorító csomag elfogadása előtt 80 ezer közalkalmazott vonult az utcákra. Szlovéniában 20 éve nem volt ekkora tüntetés. A képviselők ennek ellenére megszavazták, hogy 2 év alatt átszámítva majdnem 400 milliárd forintot takarítanak meg. 8%-kal csökkentik az állami alkalmazottak bérét, lefaragják a szociális kiadásokat, az iskolákban növelik az osztályok létszámát, és a pedagógusoknak is magasabb óraszámot írnak elő. A Berlinben tárgyaló szlovén miniszterelnök szerint az eurozóna tagjainak be kell tartaniuk a költségvetési fegyelmet. Csak annyit költhetünk, amennyit megkeresünk. A társadalom egy része nem élhet úgy, hogy folyamatosan valaki más fizeti a számláit, mondta Janez Janša. Az alig 2 millió lakosú Szlovénia 2007-ben vezette be az eurót. Az ország gazdasága egy időben a leggyorsabban nőtt az euróvezetben. Tavaly viszont már 6%-nál is magasabb volt az államháztartási hiány, ezt akarják az unió által elvárt 3% alá szorítani. Tüntetések kísérték a lengyel megszorító csomag elfogadását is. A Szejm úgy döntött, egységesen 67 évre emeli a nyugdíjkorhatárt. A lengyel kormányon már régóta nagy a nemzetközi nyomás, hogy véghez vigye az államháztartás stabilitásához szükséges reformokat. Ennek egyik sarokköve a régóta halogatott nyugdíjreform. Lengyelországban egyre kevesebb dolgozó tart el egyre több nyugdíjast. A költségvetési hiány tavaly 5,6% volt, ami jövőre 2,5%-ra akar csökkenteni Varsó.
A legutolsó lehetőség. A görög államfő holnapra magához kérette a parlamentbe jutott pártok vezetőit, hogy megállapodjanak a kormányalakításról. Ha nem sikerül, akkor 30 napon belül új választások lesznek Görögországban, addig pedig ügyvezető kormányt kell kinevezni. Közben a közvéleménykutatások szerint egyre népszerűbbek azok a pártok, amelyek elutasítják a nemzetközi szervezetek által előírt megszorításokat.
Szombaton délben érkezett a szocialisták vezetője az elnöki palotához, hogy tájékoztassa az államfőt a koalíciós tárgyalások kudarcáról, és visszaadja kormányalakítási megbízatását. Nincsenek jó híreim, még ebben a szorult helyzetben is arrogancia és kicsinyes pártpolitikai érdekek uralták a tárgyalásokat, alapvetően a hozzáállással van baj, mondta Evangelos Venizelos. Carolos Papulias elnök vasárnapra rendkívüli találkozóra hívta a parlamentbe jutott pártok vezetőit. Ha akkor sem sikerül megállapodniuk, 30 napon belül új választásokat kell kiírni. Addig pedig ügyvivői kormány irányítja majd az országot. A kormányalakítási tárgyalások a választásokon második helyen végzett radikális baloldal a Syriza miatt feneklettek meg. A párt ellenzi a gazdasági megszorításokat, szerintük a szocialisták és a konzervatívok ígéretet tettek a német kancellárnak, illetve az IMF vezetőjének, hogy megpróbálnak olyan kormányt alakítani, amely folytatja a takarékossági programot. A szavazók egy hete egyértelműen elvetették a megszorításokat, ehhez kéne tartanunk magunkat, mondta a Syriza elnöke, aki szerint az előző kabinet megállapodásait az Európai Unióval és az IMF-fel semmissé kell nyilvánítani. A legfrissebb közvélemény kutatások szerint egy megismételt voksolás a Syrizának kedvezne. Brüsszel közben arra hívta fel Athén figyelmét, hogy szeretnék, ha az ország az eurózónában maradna, de pénzügyi segítséget csak akkor kaphat, ha végrehajtja a megszorításokat.
Újabb feljelentéseket tesz Gyurcsány Ferenc eltűnt szakdolgozata ügyében a volt miniszterelnök által vezetett demokratikus koalíció, miután a rendőrség nem rendelt el nyomozást. Niedermüller Péter, a párt alelnöke azt mondta, abban érdekeltek, hogy feketén-fehéren kiderüljön, mi történt Gyurcsány Ferenc szakdolgozatával. A rendőrség eddig nem nyilatkozott hivatalosan az ügyről. A Kossuth Rádió Krónika című műsora korábban úgy értesült, hogy nem indul nyomozás, mert nem állapítható meg bűncselekmény gyanúja. Egyszerűbb lesz az örökbefogadás, és az ezzel kapcsolatos hivatali ügyintézés is gördülékenyebbé válik majd. A családjogi eljárások egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslatot pénteken nyújtották be. Ha a parlament még a nyári szünet előtt elfogadja a módosító csomagot, már idén több száz gyerek örökbeadása lesz könnyebb.
A gyerekeket épp vér szerinti szüleik látogatják ebben a budapesti intézetben. Közülük többen is vannak, akikhez nem jön senki. Ők is arra vágynak, hogy családi környezetben nevelkedjenek. Az új jogszabályok szerint ez nem sokára elérhetőbbé válik számukra, ugyanis csökkentenék az örökbefogadással járó adminisztrációt. Újdonság lesz az is, hogy az örökbefogadott gyerekek a gyámhatóság segítségével édes testvéreikkel is felvehetik a kapcsolatot, és vér szerinti szüleik egészségi állapotáról is információt kaphatnak.
Ezek a módosítások a gyerek érdekeit szolgálják, hiszen hogyha valamilyen orvosi beavatkozás műtét előtt áll, és fontos tudni, hogy a vér szerinti szülei milyen betegségben szenvedtek, fontos, hogy ezeket az adatokat megtudhassák, anélkül, hogy a titkolt örökbefogadási eljárásban kiderül, hogy pontosan kik a vér szerinti szülők.
A módosításra azért is van szükség, mert a felmérések szerint a gyerekek több mint harmada házasságon kívül születik. Két éve például 90 ezer gyerekből 37 ezernek nem volt biztos családi háttere. Közülük egyre többen vannak, akiket vér szerinti szüleik örökbeadnának.
Ez a meglévő örökbefogadásokat fogja megkönnyíteni, és az örökbefogadottak helyzetét fogja megkönnyíteni.
A szakemberek szerint az új jogszabályok segítenek abban, hogy az örökbefogadások sikeresek legyenek.
Minden újabb szabályozás, amely pontosítja az örökbefogadottak, az örökbeadók, vagy az örökbefogadók jogait, az mindig segítség abban, hogy a későbbiek során egy sikeres örökbefogadást tudjunk abszolválni.
Ha a törvénymódosító csomagot a nyári szünet előtt elfogadja az országgyűlés, még az idén több száz gyerek örökbeadása válhat egyszerűbbé.
Több ezren vettek részt a 6. élő rózsafüzér zarándoklaton Budapesten. Az egyházi csoportok 20-20 kilométeres szakaszokra osztva járták körbe a fővárost, és imádkoztak a Budapesten élőkért. Útközben templomoknál és kegyhelyeknél is megálltak imádkozni. A zarándoklat este közös szent misével ért véget. Védett, a kirándulók elől egyébként elzárt területre is bemehettek ma a túrázók a Bakonyban. A Nemzeti Parknak olyan részét ismerhették meg, ahol több mint 130 védett növény és állatfaj él. A környék élővilágának megóvását az Európai Unió is támogatja, csak nem 500 millió forinttal.
Ezeket a felvételeket a Veszprém Televízió készítette 2010-ben a várpalotai lő- és gyakorlótéren. A 13 hektáros katonai terület a Balatonfelvidéki Nemzeti Park része, és a nagyközönség elől el van zárva. Most viszont egy természetjáró túrán bárki megnézhette.
Bakonykútból indulva egy kb. 12 kilométeres távon vezettük őket végig, három csoportban. Mindvégig a Nemzeti Park munkatársai által elmondottakból következtethettek, illetve kaptak információkat arra vonatkozóan, hogy mi történik ebben a projektben.
A lőtéren 132 védett és 6 fokozottan védett növényfaj fordul elő. Az Európai Unió környezetvédelmi projektje, a LIFE, 2009 és 2014 között 1,6 millió euróval, azaz csak nem 500 millió forinttal támogatja a terület élővilágának megőrzését. A pénzből többek között műfészkeket építenek a Kerecsen sólyomállomány növelésének ösztönzésére. A fekete fenyő erdők helyett pedig a terület élővilágához jobban kapcsolódó pannon molyhos tölgyeseket telepítenek. A lőteret jelenleg is használják, a katonai feladatok azonban a szakemberek szerint nem veszélyeztetik a terület élővilágát.
Fele annyi zöld terület, vagyis park vagy liget jut Budapesten egy lakosra, mint amennyit a nemzetközi szervezetek ajánlanak. Szakértők szerint ez több szempontból negatívan befolyásolja a budapestiek életét. Az egyik civil szervezet ma faültetéssel ünnepelte a Madarak és Fák napját, így akarnak hozzájárulni, hogy jobb legyen a levegő a városban.
A 9. kerületben ássák a fák helyét a levegő munkacsoport tagjai. A civil szervezet elnöke szerint a fák nem csak a levegő, hanem az életminőségét is javítják.
Kimutatták bizonyíthatóan, hogy meghosszabbítják az emberek életét, javítják a hangulatot, sőt a bűnözés is kevesebb ott, ahol sokkal több zöld terület van, mert akkor az emberek egész másképp érzik magukat.
A fákat Demján Sándor alapítványának támogatásából vásárolta a szervezet. A Trigráni tulajdonosa szerint Budapest rosszul van megépítve, mert alig hagytak benne helyet zöld területeknek. Azt mondja, ha tehetni, többet foglalkozna a természettel.
Ha egyszer nem lenne sok elfoglaltsága, meg üzletem, akkor lehet, hogy a levegő munkacsoport aktivistája lennék.
Budapesten kevés a zöld terület. Egy lakosra legfeljebb 10 négyzetméter nyújt, a nemzetközileg ajánlott 21 négyzetméterrel szemben.
Szándékosan hagytak meghalni idős embereket egy fővárosi öregek otthonában, állította a Hír TV Célpont című műsora tegnap. A riportban megszólaló két egykori dolgozó azt mondta, az idős emberektől sokszor megvonták a szokásos gyógyszereiket, vagy napokig magukra hagyták őket. A csatorna feljelentést tett. A rendőrség azonban feljelentés kiegészítést kért. Az Aranyalkon idős otthon vezetőit többször is kerestük, de adásunkig senkit sem értünk el.
Erről az idősek otthonáról szólt a Célpont egyik riportja. Az adásban két dolgozó mesélt arról, hogyan próbálták meg minél hamarabb kiüríteni a szobákat.
Volt olyan, hogy elesett a néni, becsukták az ajtót, és hát ha szerencsénk van, nem kell föl.
Állításuk szerint sok idős lakóval egyáltalán nem foglalkoztak.
Volt olyan, hogy 3-4 napos hullát találtunk, amikor végül kinyitották az apartmant.
A volt dolgozók szerint a lakók halálát sokszor átgyógyszerezéssel gyorsították, vagyis a beköltözőknek elvették az addig szedett, gyakran létfontosságú vérnyomás csökkentő vagy szívgyógyszereit.
Mondvá, hogy át kell állnia az új gyógyszerre, amit esetleg kapott a beteg, vagy hogy meg kell szoknia, hogy elvették tőle azt a gyógyszert.
Szerettük volna megkérdezni az otthon igazgatóját vagy főorvosát, hogy mi igaz az állításokból, de a honlapjukon megadott valamennyi telefonszám folyamatosan foglaltat jelzett. A Rákospalotai Aranyalkony idős otthon több lakójával viszont sikerült beszélnünk. Ez az idős házaspár az első beköltözők között volt. 15 éve élnek itt.
Én legalábbis meg vagyok elégedve.
Ez a nő is elégedett. 87 éves nővére egy éve az intézmény lakója.
Két napig influenzás volt, és már jött a főorvos azt, hogy megnéz, megvizsgálta, gyógyszert adott neki.
Ez az otthonban lakó férfi azonban nem lepődött meg az állításokon, az arcát viszont nem vállalta.
Hát nem csoda, az öregek tényleg sorozatban halnak meg, hát nincs oda energia, kalória, vitamin, amit magukhoz vehetnek.
Szerinte nagyon kevés az étel, amit kapnak. A halál esetekről biztosat nem tud, de azt mondja, régóta pletykálnak róla az otthonban.
Nagy haszon van itt, mert ha valaki meghal, marad náluk 5 millió, újból kiadják 5 év.
A Hír TV-nek nyilatkozó dolgozók szerint az elhunytak gyakran a lakásukat is az otthonra iratták, de az intézet raktárába vándoroltak az elhunytak értékei is. Az ügyben a Hír TV feljelentést tett. A BRFK ma azt közölte, feljelentés kiegészítést kérnek, így egyelőre nem indult meg a nyomozás.
Majdnem 1,3 milliárd forintot követel a Budapesti Közlekedési Központ attól a cégtől, amelyik eddig több mint 30 helyen BKV jegyeket árult a fővárosban. 2008-ban még a BKV korábbi vezetése kötött szerződést a céggel, ezt most a BKK azonnali hatállyal felbontotta. Sikkasztás gyanúja miatt feljelentést tettek. A budapesti rendőrfőkapitányság nyomozást indított ismeretlen tettes ellen.
Ezekben a BKV jegy- és bérletpénztárakban szó szerint lehúzták a rolót. A Freer Kft. Mint viszonteladó még péntek délelőttig értékesíthette itt és még több mint 30 helyszínen a BKV jegyeket. A Budapesti Közlekedési Központ május 1-én vett át több feladatot a BKV-tól. Azonnal elkezdtek átvizsgálni több mint 10 000 szerződést. Így találtak rá arra a megállapodásra, amelyet a Freer Kft.-vel kötött a közlekedési társaság a jegyek értékesítésére.
Azt gondolom, hogy az, hogy ideig eljuthattunk, az egy elég hibás döntéssorozatnak az eredménye, amikor 2008-ban megkötötték a BKV korábbi vezetői ezt a szerződést.
A közlekedési központ most azért bontotta fel azonnali hatállyal a szerződést, mert állításuk szerint több 100 millió forinttal nem tudnak elszámolni.
Az 560 millió forint, tehát nem kis összegről van szó.
Ez pedig még növekedhet is, hiszen most ellenőrzik azt a 700 millió forint értékű jegy- és bérletállományt, amely a szerződés felmondásakor a cégnél volt. A tartozás így akár az 1 milliárd forintot is meghaladhatja. A Freer Kft.-t ma többször is kerestük, de adásunkig senkit nem sikerült elérni. A budapesti rendőrfőkapitányság pedig az MTI hírcentrumnak megerősítette, az ügyben nyomozást indítottak ismeretlen tettes ellen.
A 3-as metró teljes pályaszakaszának felülvizsgálatát rendelte el Tarlós István főpolgármester. A főpolgármesteri hivatal közleménye szerint a vonalon közlekedő szerelvények felújításáról a főpolgármester már 2011-ben rendelkezett, és az jó részt meg is történt. A városvezető a pályaszakasz felülvizsgálata mellett elrendelte a felelősség kérdésének vizsgálatát is a 3-as metró évtizedes általános elhanyagolt állapotáért. 300 millió forintos áfa csalással gyanúsítanak egy balatonboglári vállalkozót. Üzlettársaival Kínából hozott be lámpákat papíron Szlovákiába, de valójában egy magyar raktárba. A trükkel 100 milliókat kerestek. A férfinak a jelek szerint ez sem volt elég. 1 milliárdot érő luxusvillájában például lopott áramot használt.
Ebben a balatoni luxus ingatlanban lakott a vállalkozó. Ezeket a felvételeket az adónyomozók készítették. A körülbelül 1 milliárd forintot érő házban konditerem, uszoda és játékterem is van. A tulajdonost több 100 milliós áfacsalással gyanúsítják. A vállalkozás lámpákat hozott be Kínából Szlovákiába, legalábbis papíron.
Azt a látszatot keltették, mintha több idegen cégen keresztül Szlovákiában helyezték volna ezeket vám alá.
A lámpák valójában mégis Magyarországra érkeztek, viszont a trükknek köszönhetően nem fizették meg az áfát. Ebben a balatonboglári raktárban porosodott az áru, amit az adónyomozók feltételezése szerint el akart adni a gyanúsított. A hatóság most mindent lefoglalt.
A házkutatás során több a bűncselekmény elkövetésével összefüggésbe hozható bizonyítékot foglaltunk le, úgy mint fiktív táblákat, fuvarleveleket, könyvelési anyagokat, a boglári vállalkozónak a luxusautóját, motorkerékpárját, továbbá egy ingatlant, valamint az érintett cégek és vezetőinek a bankszámláin lévő pénzeszközöket.
A luxusház udvarában az egyik áramszolgáltató autója áll. A házkutatás közben kiderült az is, hogy a vállalkozó az otthonában és az irodájában is lopta az áramot. Luxuskocsiját pedig szlovák rendszámmal használta. Költségvetési csalás és magánokirat hamisítás miatt indult eljárás. Összesen 6 embert gyanúsítanak az ügyben, 2 már előzetesben vannak.
Az idén is járőröznek majd magyar rendőrök Horvátországban az Adriai-tengernél. Összesen több mint 10 ország rendőrei vesznek részt a programban. A turisztikai szezon biztonságát szolgáló együttműködést először 2006-ban a magyar rendőrséggel kötötte meg a Horvát Belügyminisztérium. A korábbi években egy-egy szezonban összesen 8 magyar rendőr 2 hetes váltásokban teljesített szolgálatot Horvátországban. Elhunyt Zseregi László Kossuth-díjas koreográfus, a Magyar Állami Operaház örökös tagja, a magyar balett történetének egyik legkiválóbb, külföldön is legelismertebb alkotója. Seregi László táncosi pályáját 1949-ben kezdte. Koreográfusként első nagy sikerét 1968-ban aratta, három felvonásos nagy balettjével, a Spartacusszal. Műveit bemutatták a világ legjelentősebb balettszínházaiban is. Munkásságát egyebek mellett köztársasági érdemrenddel, Hazám díjjal és Prima Primissima díjjal is elismerték. Seregi László 83 éves volt. Kisiklott egy tartálykocsikból álló vonat több vagonja Mária Besnyő és Bag között. A szerelvény egyik kocsijában kénsavat szállítottak. Ott van a helyszínen kolléganőm Zahorec Angéla. Szervusz, tulajdonképpen mi történt pontosan?
Szervusz, jó estét kívánok! A 42 kocsiból álló szerelvény utolsó 7 kocsia siklott ki a kanyarba és borult föl. Ezek a kocsik üresek voltak, szennyező anyag, ezekből biztos, hogy nem jutott a környezetbe. Azonban a tartálykocsi, további tartálykocsikba különböző savak voltak, savakat szállított. Itt áll mellettem Kossa György, az Országos Katasztrófavédelem Országos Iparbiztonsági Főfelügyeletétől. Dandártábornok úr, mit lehet tudni, a környezetbe ezekből a kocsikból jutott-e be szennyező anyag?
Nem jutott semmilyen szennyező anyag, sem a talajban, sem a levegőben. Kollégáim a veszélyelhárítást megtették, végrehajtották. Ilyenkor az eljárási rend ugyanaz, mint hogyha egy teli tartálykocsi lenne, hiszen gáz képződik ugye a maradék anyagból, ami a tartályban van. Jelenleg a helyszínelés tart, a helyszínelés feladata az, hogy kivizsgáljuk teljes körűen mind közlekedésbiztonsági szempontból, mind iparbiztonsági szempontból, hogy mi okozta ezt a tragédiát.
Köszönöm szépen! A helyszínelés és a műszaki mentés még jelenleg is tart. Itt holnap reggelig biztos, hogy nem indul újra a közlekedés, és holnap is csak az egyik vágányon.
Angéla, ez a Budapest-Miskolc közötti fővonalon történt ez a baleset. Most hogy lehet közlekedni a két város között?
Jelenleg ezen a szakaszon teljes vágányzár van. Gödöllő és Aszót között pótlóbuszok viszik az utasokat, ez még holnap is biztos, hogy így lesz, és az Intercity vonatokat is erről a vonalról elterelik más útirányba. Jelentős késésekre kell számítaniuk azoknak, akik ebbe az irányba szeretnének vasúton, vonaton közlekedni. Egy időre egyébként a 3-as főutat is lezárták itt a környéken, arra az időre tulajdonképpen, ami ki nem derült, az, hogy biztos, hogy nem jutott szennyezőanyaga a környezetbe, és nem jelentett ez végül is veszélyt a lakosságnak. Azóta már a 3-as főúton újraindult a forgalom.
Zahorec Angéla tudósított, köszönjük szépen. Délután viharos széllel megérkezett a korábban előrejelzett hideg front. A Dunántúlon rövid idő alatt 10-15 fokot csökkent a hőmérséklet, miközben az ország keleti felén még kánikula volt. Délután így nézett ki a hőtérkép. Sopron környékén 15 fok volt, Szegednél pedig 31, mint látják. A meteorológusok a viharos szél miatt több megyére is másodfokú riasztást rendeltek el. Ott van a meteorológiai szolgálatnál Üveges Zoltán meteorológus, Szegeden pedig Maja Lilla. Először Zolit kérdezem, hogy mire számíthatunk késő este és éjjel?
Szervusz, jó estét kívánok a nézőknek! Egy picit még tovább erősödik a szél a Dunántúlon, a fővárosban is még néhány kilométer per órával erősebb szélütésekre lehet számítani, és ez a hidegfront is azt le most ezekben az órákban írja a Tisztántúl térségét, ott is jelentős szélerősödésre, a szélviharossá fordulására lehet számítani.
Zoli, elnézést kérünk, de lehet, hogy ennek már a szél az oka, de alig-alig lehetett érteni, amit mondtál. Valószínűleg valami hiba történt a vonalban. Ezért Lillát kérdezem, mi újság Szegeden?
Szervusz, jó estét kívánok! Hát itt egyelőre semmi jelét nem látjuk még a rossz időnek. Egész nap 100 ágra sütött a nap, 30 fok körüli hőmérsékletet mértek szinte mindenhol a régióban. Igazi strandidő volt, nagyon sokan voltak a fürdőkben, rengetegen vettek részt szabadtéri programokon. Sőt, itt Szegeden nagyon sokan a napsütés elől a szegedi Vadasparkban menekültek a fák alá. De azért tudjuk, hogy minket sem kerül majd el ez a hidegfront. Este 9 és 11 óra körül érhet majd ide, egyelőre csak széllel. De még így is bőven van ideje ajánlja a vállalkozók kedvűeknek, hiszen például ma éjszakára a szegedi dómtornyát is megnyitják, oda is fel lehet menni, és talán a szerencsések még néhány villámot is tudnak majd onnan fotózni.
Maja Lilla Szegedről, Üveges Zoltán, a meteorológiai szolgálattól köszönjük szépen. A híradót látták, most sport és időjárás következik, időjárás jelentés következik, utána pedig egy spanyol-olasz-amerikai filmet tekinthetnek meg Helen Hunttal a főszerepben. Jó szórakozást kívánok, viszontlátásra!
Szívesked levennél gyűrűjét?
Ez a jegygyűrűm sosem veszett le.
Egy férfi nem lehet boldog egyetlen nővel.
Én bárkivel boldog lennék.
Szereti őt?
Az életem adnám, hogy őt megóvjam.
Nem tudja, hol van a férjem.
Túl sok rúzs és szinte semmi ruha.
Mindig ilyen asszonyra vágytam. Üljön repülőre, küldöm a pénzt.
Mi történt? Egy férjét is.
Helen Hunt, Scarlett Johansson. Jó asszony, akiről egy város beszél. Ma este az N1-en.
A nőket nem érteni, hanem szeretni kell.
Magyarország, szeretlek!
Mindenre elszánt játékosok.
Farkas Ferenc, Brunswick grófja.
Pedig azt hittem, hogy megjegyeztem.
A színed azért zöld.
Váratlan helyzetek.
Hogy tessék?
Ott egy passz.
Most sem tudom, hogy én ki vagyok.
Hány, ne olyan nálad maradt.
Játék, szórakozás, humorra a fűszerezve. Magyarország, szeretlek. Vasárnap 20:10 az N1-en.